Sziasztok, Zug Rádió, benne pedig a Közterület című műsorunk. Mai vendégünk ismét Partok Dániel, a Zugló ZRT társaságkezelő osztályának a csoportvezetője. Őt fogom ma aktuális kérdésekről kérdezni. Szia, Dani! Beszéljünk arról, hogy...
Szeretettel üdvözlöm én is a rádió hallgatóknak.
Hogy az őszi időszak vége felé közeledünk. Milyen feladatok állnak a tédire készülődve a társaságkezelők előtt?
Igen, ez egy nagyon aktuális kérdés. Ugye hát már nagyon, nagyon benne vagyunk az őszben, már közelítünk a tél felé, tehát amikről én most beszélni fogok, azoknak már egy jelentős részének meg kellett volna valósulni a társasházakban. Ugye itt főleg a fűtési időszak az, amivel a házaknak fel kell készülni, hogyha saját kazánja van az épületnek, akkor ugye praktikus nyár végén, szeptemberben, októberben legkésőbb, tehát a fűtési időszak megkezdése előtt ezt a kazánkarbantartást ezt megnézetni. Valamint fontos az, hogy akinek ugye saját kazánja van mondjuk a lakásában, cirkókazánokra gondolok, ő is végeztesse el egyébként a karbantartását. Bár ugye, mint mondtam, már elindult a fűtési időszak, de ezeket nyár végén mindenképpen praktikus elvégeztetni. Valamint az őszi időszakra való ősszel téli időszakra való felkészüléssel, ugye a társasházaknak problémát okozhat a zöld hulladék, ami ugye a társasházak és az erőkertek kapcsán egyébként lehet. Ugye ezt önök is tudják, hogy a zöld hulladékos zsákokban lehet gyűjteni, ami a szolgáltatónak a felirata díszíti, és ezekkel a zsákokkal, hogyha ezeket kihelyezek, akkor ezeket elviszik. Azért is fontos ez a dolog, mert ahogy leesik az eső, ezek a levelek, ezek csúszósakká tehetik az utakat, a járdákat, a társasház körüli közlekedő területeket. Innentől fogva egyébként veszélyes is válhat, tehát minden társasházat és lakásszövetkezetet arra bíztatok, hogy ezeket a feladatokat végeztessék el, vagy társadalmi munkában, vagy a gondokkal, vagy a takarítóval, vagy pedig megbíznak erre egy külsős céget. A harmadik, amit még itt felsorolnék ezzel kapcsolatban, az ugye a fűtési időszakkal a kémények helyzete. Tehát egyébként minden lakóközösséget arra bíztatok, hogy a kémények legyenek rendben, hogy nehogy itt bármilyen baleset előforduljon. A negyedik pedig az, hogy fel kell készülni a csúszásmentesítésre. Ugye a társasházak kapcsán ez társasházi feladat, tehát hiába van előttünk egy közterületi járda, ennek a tisztán tartása és csúszásmentesítése ez a társasház feladata. Amennyiben ott történik bármilyen baleset, ott a társasházat fogják egyébként felelősségre vonni, éppen ezért ez kiemelt jelentőségű.
Rádiónkat éppen nem hallgatja valaki, és nem tud meg aktuális kérdéseket, illetve aktuális problémákat, változásokat. Mit ajánlasz, hogy mi a legegyszerűbb, hogyha információt akarnak szerezni a Zugló ZRT társasházkezelő osztályának csoportvezetőjétől, vagy információs szakemberétől? Mit csináljanak a társasházak?
Hogyha ilyen szakmai segítségre van szükségük, tehát az ügyfélszolgálati irodánk egyébként áll a rendelkezésükre, ez a Zuglóban van ugye a Kerepesi út 78B-ben a földszinti iroda, valamint a telefonos elérhetőségünket is majd be fogjuk mondani akkor a műsor végén, és akkor azon is nyugodtan kérhetnek ilyen típusú segítséget, hogyha nem tudják, hogy hova kell fordulni, a kollégáim állnak egyébként a rendelkezésükre, de egyébként a Zuglói ZRT egyéb osztálya is szívesen segítenek ilyen tájékoztatásban.
Magánszemélyeknek is?
Magánszemélyeknek is, persze.
Jó. Rendben. Melyek a téli időszak legtipikusabb jellemző problémája a társasházakban, épületekben, ha már így az őszi részt szépen lezártuk? Térjünk rá a télre.
A tél legfontosabb, legnagyobb problémája, ugye, mint említettem, tehát itt a fűtésben lehetnek problémák, ugye, hogyha gázszivárgás történik, akkor itt a téli időszakban ez egy nagyon nagy probléma lehet, hiszen a szolgáltató automatikusan veszélyességre hivatkozva ugye kizárhatja a házat a szolgáltatásból, és itt komoly problémák jelentkezhetnek. A másik, amiről beszélnünk kell, az ugye bár az elmúlt időszakban ugye nagyon rapszódikus volt a havazás, de a hófogók megléte és a havazásra való egyébként ilyen típusú felkészültség, tehát az, hogy mondjuk egy nyeregtetőre, hogyha leesik a hó, akkor ugye és nem megfelelően működnek a hófogók, akkor itt komoly károk is keletkezhetnek, ráesett egyébként járókelőkre az úton. Tehát ezeket a nyár folyamán, megmondom ősz elején, kicsit már el vagyunk késve ezeket praktikus ellenőriztetni és megnézni ezeknek a helyzetét.
És nem elégszer hangsúlyozandó, hogy ezeknek a felelősségi kérdésköre ilyenkor a társasházaknál van. Tehát nem csak kártérítési, hanem adott esetben büntető jog is lehet.
A biztosítás az egy jó védőháló lehet, de ugye ez már egy utolsó mencsvár ebből a szempontból, tehát ezeknek a lakóközösségeknek kell gondoskodni. Ezen kívül, ami még ugye problémát okozhat, azok a különböző elfagyások. Gondolok itt mondjuk egy kerti csapra, vagy ennek kapcsán ugye a locsolás, amit ugye ez így használnak mondjuk a társasházakban, vagy a közös területeken, tehát közös kertekben. Ezeknek a téliesítésével foglalkozni kell. Tehát a téliesítésre mindenképpen, ugye még nem nagyon vannak fagyok, de a téliesítést azt el kell végezni annak érdekében, hogy ne legyenek itt tavasszal nagy meglepetések, meg nagy csődörések.
Stimmt. Van-e még esetleg valami praktikus, ami a prevenciót illeti, amit még tudsz mondani, mert hogy ugye a problémák kapcsán már a megelőzésre is hegyezett az, amit mondtál. Van-e még esetleg valami olyan, ami érdekes lehet és jól használható rádióhallgatóink számára?
Elég sok mindent felsoroltam már a teljesség igénye nélkül, de azt gondolom, hogy ha készítenének a lakóközösségek egy ilyen téliesített checklistet, most kicsit nagyzolóan fogalmaztam. Úgy, ahogy a nyaralókat egyébként leszoktak menni, akinek van nyaralója és téliesíti, hasonlóan egy társasháznál is, nyár végén, ősszel készítenek egy ilyen listát, és egyszerűen végig szaladnak rajta, hogy egyébként mindent megcsináltak el, ami mondjuk a téliesítésre szükséges, ismerve az épületet, ez nagyon praktikus tud lenni.
Tulajdonképpen hány lakás, hány darab társasház áll az ZVRT kezelésében?
Jelen állás szerint olyan 220 társasházat és lakásszövetkezeti házat kezelünk javarész Zuglóban, de környező kerületekben is. Ez olyan körülbelül 6000 alvetét. Ebben mindenféle megtalálható, tehát a 100 éves építésű, vagy 100 pluszos építésű régi villaszerű házak, és az új építésű, tehát akár pár éves társasházak, vagy akár az óriási lakásszövetkezetek között. Rengetegféle épület, rengetegféle lakóközösség, rengetegféle probléma.
Mi a hasonló közöttük?
A tulajdonosok és a lakóközösségek. De hát ugye műszakilag itt azért másféle kérdéseket érint, de hát például a közszolgáltatások kapcsán azért sok a hasonlóság. És ezek, amiket felsoroltam, ezek alapvetően minden típusú épületet érintenek.
Köszönöm, Zug Rádió, benne pedig a Közterület című adásunk, egy kis zene, és jövünk vissza. Sziasztok, itt vagyunk ismét, Zug Rádió közterület, benne pedig Bartók Dániel, a Zuglói ZRT társaságkezelő osztályának csoportvezetője, a téli szezonról beszélgetünk éppen. Dani, a fűtéssel, illetőleg a társasházak korszerűsítésével kapcsolatban, azok szigetelésének korszerűsítésével kapcsolatban mondj nekünk néhány olyan dolgot, amit érdemes megfontolnunk.
Igen, a fűtéskorszerűsítés és a szigetelés állandó kérdés a régebbi típusú társasházak kapcsán. Egy elég jelentős beruházási költségről beszélünk egyébként, de ugye ahhoz, hogy egy régi épületet üzemképessé tegyünk, vagy üzemképesként tartsuk meg, ahhoz időről időre egyébként szükség van korszerűsítésre, nem csak ugye karbantartásra. Gondolok itt arra, hogy a saját kazánnal rendelkező épületeknek ugye időről időre azért szükségük lenne a karbantartáson túl mondjuk kazán cserére. Annál is inkább, mert az újabb típusú kazánok, ugye, ahogy fejlődik a technológia, egyrészt kevesebb helyet foglalnak el, a másik pedig az, hogy jelentősen kevesebb egyébként a fogyasztásuk. Éppen ezért 10-15 évente, ahogy ugye a társasházi közösségnek a büdzséje engedi, érdemes egy ilyen korszerűsítésbe belevágni. Mondom, egyrészt a fogyasztás miatt, a másik pedig az üzembiztonság miatt. Ugye itt nem tudjuk elkerülni azt a kérdést sem, hogy a gázvezetékeknek a korszerűsítése így. Itt vannak elég szigorú szabványok, hogy milyen csöveket lehet egyébként már beépíteni. Ezzel kapcsolatban ugye magukat a csöveket is lehet egyébként szigetelni. Főleg itt a melegvízes csövekre gondolok, amik egyébként, hogyha szigeteljük őket, akkor ugye kevesebb lesz a hőveszteség. Tehát egyrészt jobb lesz a hőérzet, a másik pedig az, hogy kevesebb gázt használ a saját kazánunk. A harmadik, amiről mindig szó van minden lakóközösségnél, az a külső szigetelés. Ugye itt is érdemes, bár ugye ez is büdzsé kérdés, komplexen nekiállni a kérdésnek. Hiszen annak érdekében, hogy ne legyen hőhídes az épületünk, akkor érdemes ennek az egész projektnek nekikezdeni, ha például már a nyílászárókat cserélte a lakóközösség, itt a lakásokon belüli ablakokról is szó van, valamint a portáloknál, kapuknál olyan fűtési... Olyan szigetelési rendszereket építünk be, amik egyébként elősegítik azt, hogy az épületnek jobb legyen egyébként a hőtartó ereje, és utána lehet egyébként nekiállni a külső szigetelésnek. Erre is rengetegféle technológia van, de én azt gondolom, hogy egy ilyen típusú beruházásnál mindenképpen praktikus műszaki ellenőrt alkalmazni, aki egyébként tételesen leírja nekünk egy árazatlan költségvetési kiírásban, hogy mi az a technológia, amire egyébként szükség van, és ezt utána beárasztatni a piacon lévő vállalkozókkal. Amikor szigetelésről van szó, sokan nem foglalkoznak azzal, hogy ugye gondolnak a homlokzatra, vagy adott esetben az oldalfalakra, de nem foglalkozunk azzal, hogy a hőveszteség ugyanúgy felléphet a pincében, és ugye a tetőtérmenés. Éppen ezért, amikor szigetelésről beszélünk, fontos, hogy a pincei szigetelést egyébként megcsináljunk. Vannak olyan épületek, ahol még sajnos azbeszt van lent, tehát ott az azbeszt mentesítése is kifejezetten figyelni kell, hiszen ez veszélyes anyagnak minősül, speciális előírások vonatkoznak rá. Valamint ugye szó van a tetőszigetelésről, ami szintén egy nagy hőveszteségi tényező. Valamint amikor korszerűsítésről beszélünk, akkor ne felejtsük el a közös területeken levő fűtőberendezéseknek a korszerűsítését is. Ugye ott is lehetnek radiátorok a lépcsőházakban, amikre szintén egyébként, bár sok lakóközösség úgy gondolja, hogy nincs szükség, de az épületnek a hőérzete szempontjából igenis a kialakításánál van funkciója. Tehát ezeknek a megszüntetése az ne egy tolvonással történjen, hanem előtte méressék fel valóban, hogy mondom, nehogy hőhidak alakuljanak ki, vagy nehogy onnan fázzon pont az érintett lakás.
Jogszabályváltozásról egy pár szót, mint aktualitásról. Nagy visszhangot váltott ki a kötelező kémiai ellenőrzés eltörlése. Milyen veszélyeket rejt magában ez az új helyzet?
Hát az én véleményem szerint a kémény ellenőrzés az egyik legfontosabb biztonsági tényező a lakók felé. Ugye nem kötelező érvényű, de ettől még ugye a kéményseprők ugye be fognak jelentkezni mindenkinél a lakásukban, de ugye nem lesz már kötelező abban a szempontból, hogy nem lesz bírságolás és nem lesz minden más. Ez egy könnyítő intézkedésnek tűnik, de a kéményseprők beengedése az elemi lakói érdek. Ezért felhívnám minden egyes tulajdonos figyelmét. Akkor is egyébként, hogyha lezáratták, vagy akkor is, hogyha nem úgy használják, akkor is engedjék meg a kéményseprőknek, hogy vizsgálják ki. Tudjuk egyébként, hogy mind a bérelés, mind a kéményfejek állapota, mind a kéményjárda egyébként óriási költségeket ró egyébként a lakóközösségre, de ha balesetet kell elkerülni, akkor mindenképpen az a fontos, hogy preventív módon engedjék be a kéményseprőket. Ha meg nem, akkor meg kérjék a kéményseprőst. Az a pár 10 000 forint, az nem fogja megrettenteni a megrogyasztani a lakóközösséget, viszont el lehet kerülni a tragédiákat, amikről sajnos egyébként lehet hallani mindenféle helyen. Ugye a másik fele az ugye a különböző szenzorok beszerelése, azzal, hogy ugye mérjék a füstszinteket és hasonlókat, de ugye ez sokkal nagyobb költség, mint hogyha beengedjük a kéményseprőket, és egyébként ők maguk egyébként évente ellenőrzik. Szóval arra bátorítok mindenkit, hogy éljenek ezzel a kéménysepréssel, és engedjék be a kéményseprőket. Évente egyszer ez azt gondolom, hogy nem megterhelő a saját biztonságunk érdekében.
Kapcsolódó módon beszéljünk most a gyors szolgálat, javítás, hiba elhárítás, fűtés, kazánkarbantartás tárgyköréről.
Ugye azoknak az épületeknek most főleg azokról beszélünk, ahol saját kazán van, tehát vagy onnan oldják meg a melegvizet, a fűtést, vagy bármi mást, ugye ezeknek a kazánoknak a karbantartása az elengedhetetlen. Ugye legalább ősszel és legalább tavasszal, tehát a fűtés elindítása előtt és a fűtési szezon lezárása után. A kazán az olyan, mint egy saját gép. Tehát praktikus, hogyha az a kazánkarban tartunk, aki egyébként ezzel foglalkozik, maximálisan ismeri egyébként azt a kazánt, amivel dolgozik. Minden kazán más és más, minden fűtési rendszer más és más, minden cirkulációs vezeték egyébként. Azt látni kell, hogy egy régi építésű házban ezek merre mennek. Fontos, hogy egy olyan ember legyen, aki egyébként ért ehhez a dologhoz. Itt tényleg lehet váltani kazán karbantartót, de fontos az, hogy inkább egy állandó szerződése legyen az épületnek egy kazán karbantartóval, aki, hogyha bármi van, ki tud jönni, tud segíteni a ürítésben és a töltésben is adott esetben, valamint egyébként jobban van a gyártókkal, könnyebben tudja beszerezni az anyagokat. Itt ugye a gyártótól függ egyébként, hogy milyen anyagok vannak, milyen boltokban. Nem minden kazánhoz lehet egyébként beszerezni azonnal alkatrészeket. Itt visszatérnék arra, amiről korábban beszéltünk a kazáncserével kapcsolatban. Sajnos vannak már olyan kazánok, amikhez szinte lehetetlen alkatrészt keresni. Vagy nem keresni, hanem találni is. Ezt egyébként a kazánkarbantartó jelzi egyébként a lakóközösségnek. Ilyenkor el kell gondolkozni azon, hogy nem ilyen toldásos, foltozásos módon állunk neki, hanem ugye a gyártói garanciát érvényesítve olyan kazánokkal dolgozzon a lakóközösség, amit lehet ilyen szempontból karbantartani. De hogyha kérdések merülnek fel, a gyártóknak is elég jó szakmai kapacitásuk van, tehát egészen nyugodtan meg lehet keresni egyébként a gyártóknak a mérnöki csapatát. Én már többször vettem igénybe az ilyen típusú szakmai segítséget, ki fognak jönni, fognak adni ajánlatot, szakmai segítséget. Keressék meg nyugodtan a gyártókat is, hogyha bármilyen kazánnal kapcsolatos probléma felmerül.
Szugrádió, benne pedig a Közteret című műsorunk, egy kis zene jön ismét. Rádió közterület, itt vagyunk ismét. A mai vendégünk továbbra is Bartók Dániel, az Zuglói ZRT társasházkezelő osztályának csoportvezetője, és beszélgessünk tovább a téli időszakról, egy picit kiveséztük már az őszt, az ősz végét. A téli időszakban vélhetőleg idén is lesz hó. A hóeltakarítás pedig továbbra is ugyanolyan probléma lesz, mint az eddigi években. Ezt mindannyian tapasztaljuk, akik topogunk a latyakban, nagy hóban, az egyes társasházak előtt is. Ki a felelősség ilyenkor, hogyha valaki megsérül? Ki az, aki ebben az esetben a hóeltakarítást végzi, illetve végeznie kell?
Igen, ez egy fontos kérdés, már érintettük részben, de akkor most nézzük meg kicsit mélyebben is. A társasházak előtti járdaszakasz, hiába minősül bármilyen szinten közterületnek, az ott lévő hóeltakarítás a társasház közös felelőssége. Amennyiben ott baleset történik, akkor a társasháznak kell helytállnia. Nem a közös képviselőnek, a társasháznak. Vagy a társasháznak, mint jogi személynek magában, vagy hogyha a társasház rendelkezik társasházi biztosítása, ugye ebben van egy felelősségbiztosítási rész, akkor a társasházi közösség helyett ugye ez a felelősségbiztosítás áll helyt anyagi értelemben. De ugye azért ne legyenek illúzióink, az, hogyha történik egy baleset, és a társasháznak ki kell fizetni x millió forintot, amit mondjuk a biztosító még helyt is áll helyette, hogy ez a következő évi biztosítási indexálásban vastagon meg fog jelenni, innentől fogva megint csak plusz terhet ró a társasházra. Ezért azt gondolom, hogy a hóeltakarítás az egy olyan feladat, amiről a társasháznak, a társasházkezelőknek fel kell készülni erre. Hogy néz ki ez a felkészülés? Egyrészt kell egy ember, aki egyébként ezt a munkát elvégzi. Valamint ugye szükség van ehhez eszközökre. Úgy a hólapátra, mint pedig az útszóró anyagokra. Ugye, és itt is előírások vannak, hogy miket lehet rendelni, de én javaslom már most a lakóközösségeknek és a társasházkezelőknek, hogy az útszóró anyagokat, azokat már most szerezzék be. Egyrészt, mert dömping van, és gyakorlatilag a készletek azok kimerülőben vannak ugye ebben az időszakban. A másik, hogy ezek az útszóró anyag, síkosságmentesítő anyagok, ezek ugye nem rohadnak el. Tehát, hogyha most megrendelnek egy keményebb térre elegendő mennyiséget, ugye látják a adott felületet, hogy mennyire lenne szükség. Ezt nyugodtan lehet tárolni a közös használatú területeken, garázsokban vagy pincékben. Nem lesz semmi baj, hogyha nem esik annyi hó és nem kell elszórni, viszont biztonságosan megvan. Az, hogy kivégzi ezt a feladatot, ugye ezt lakóközössége válogatja, de a feladatot el kell végezni. Vagy fogja magát a társasházkezelő és elvégzi, vagy a gondnoknak a feladatkörébe ezt mindenképpen bele kell írni, vagy a munkaszerződésbe, vagy egyébként a megbízási szerződésben, hogy ezt a hóeltakarítási feladatot ugye eseti jelleggel elvégezze, vagy eseti díjazásért megállapodni vele, hogy utólagosan ezt ki tudja számlázni a felé, vagy akár az is működik, hogy ez a, vagy a takarítóval kötni hasonló megállapodást, vagy ahol az sincs, ott pedig a lakóközösségnek kell sajnos beleállnia ebbe a kérdésbe, és elvégezni ezt a munkát. A nagyobb havazások esetén egyébként a közterület fenntartó Kft. Egyébként ugye küld ki a fontosabb csomópontokra egyébként munkagépeket és egyébként embereket, tehát ahol, de mondjuk Pesten ilyenre nagyon régen nem volt példa, de mondom itt különösen a társasházi közös területekre, tehát ezekre a közlekedőkre, valamint a előtte jövő járdára figyelünk. A harmadik, amire szintén figyelni kell, azok a társasházi közlekedők. Gondolok itt a nyitott függő folyosókra, amiknek egyébként szintén a síkosság mentesítését egyébként el kell végezni. Nagyon csúszossá válhat egy ilyen út, csúszósak lehetnek a lépcsők, az idősek elcsúszhatnak rajtuk, tehát foglalkozzanak ezzel, mert baleseteket meg lehet ebből a szempontból előzni. Itt külön felhívnám a figyelmet, hogy társaságenként ugye változhatnak a burkolatok. A sósok helyen egyébként, tehát hogyha házilagos sót szórunk ki, és sok szempontból tönkreteheti a burkolatokat, aztán tavasszal nézhet a lakóközösség, hogy egyébként mitől rongálódott meg. Figyeljenek arra, hogy milyen anyagokat használnak fel, homokot, stb., ami egyébként a síkosságmentesítést megoldhatja.
Köszönöm szépen. És hogyha már a jövőt tervezzük, akkor beszéljünk még egy picikét arról, hogy mivel kellene leginkább legeredményesebben készülnünk a következő közgyűlésre, az aktuális következő közgyűlésre.
Én azt gondolom, hogy ugye lemegy a november, és utána kezdődik a karácsonyi időszak, amikor az emberek rendszerint nem azzal foglalkoznak, hogy mi történik a társasházaik körül, de ugye a tél végi január-februárban ugye megtörténik a gazdasági évzárása a közösségekben. Éppen ezért, hogyha a társaságkezelők most még itt időben meg tudják nézni, hogy minden közműszámla beérkezette, felkészülni kicsit a gazdasági évzárására, annak érdekében, hogy nem majd tavasszal kelljen rohangálni mindenhova. A másik, hogy praktikus, hogyha majd a tavaszi közgyűlési időszakra terveznek valami felújítási munkákat, előre kérni műszaki leírásokat, felméréseket, valamint árajánlatokat majd, hogy amikor szintén minden társaság ugye egyszerre közgyűl, a vállalkozók már egyébként tudjanak küldeni ajánlatokat, amiről majd tud dönteni tavasszal a közösség. Valamint karácsonykor az emberek többsége, meg egyébként az új évre való felkészülésre rendszerint az emberek ilyenkor rendezni szokták a különböző adósságaikat, hogy ne indítsák, ez ilyen babona szerint, hogy ne indítsuk tartozással az új évet. Ez is egy praktikussági szempont, hogyha most egyébként értesítjük a lakóközösségnek tartozó tagjait, hogy van egy kis elmaradásunk, akkor úgy tudják kezdeni az évet, hogy már ezeket az apró tartozásokat, ezeket befizetik. Tehát itt is lehet egy ilyen kis figyelemfelhívás ebből a szempontból.
A tartozásokra rátérve nyilván állandó problémáról van szó, hogy van a közösség tagjai között, a lakóközösség tagjai között, aki elmarad. Erről egy picit még esetleg lehetne, ha már itt tartunk, beszélni. Mi van azokkal a tartozókkal, akiknek adott esetben évről évre azt látjuk, hogy nő a tartozásuk, azt halljuk, adott esetben megnyugtattak bennünket, hogy majd ráterhelik az ő lakásukra, de mégsem változik semmi. Ilyenkor mit tehet a közösség? Mi az a mérték, amikor már lépni lehet, vagy lépni kell? Mit tudsz ezzel a kapcsolatban javasolni nekünk?
Igen, ez a tartozás behajtás, ez egy nehéz kérdés. Sok szempontból egyébként meg van kötve a társasházaknak a kezem. Ez egy messzire vezető kérdés, hogy a közös költségbehajtást melyik épület egyébként hogy végzi, de általánosságban az elmondható, hogy a társasházi törvény, valamint a lakásszövetkezeti törvény egyébként lehetőséget ad a közös képviselőnek arra, hogy a tartozó tulajdonosokkal szemben eljárjon. Ehhez ugye igénybe tud venni ügyvédi segítséget is. Itt ugye az a fontos, hogy a tartozó tulajdonosokat az elején felszólítsuk a tartozásra, 2-3-4 havonta kapjanak felszólító levelet, utána pedig el lehet indítani a tulajdonossal szemben a végrehajtást. Mi 6 hónap után szoktuk, egy 6 hónapnyi tartozás után indítjuk el egyébként a végrehajtást, és utána egyébként a jogerőre emelkedés után ugye a földhivatali jelzálogbejegyzést is egyébként beterheljük ugye az ingatlanra. Nagyjából ennyi, ameddig a társasháznak egyébként a karjai egyébként elérnek, onnantól fogva már a végrehajtó múlik, hogy mikor mozdul meg, és mikor kezdi el a végrehajtás, de azt tudom mondani, hogy Zuglóban egyébként a többségében ezek a végrehajtások azért célba érnek, és utána reagálnak rá. Tehát amikor valakinek van, aki notórius tartozó, tehát nem figyelmetlenségből. Aki figyelmetlenségből tartozik, az az első hivatalos felszólító levél után rendszerint jelentkezik a közös képviselőnél, valamint ugye évente egyszer legalább ugye kiküldjük az egyenlegeket ugye az éves elszámolásnál, tehát hogyha valaki nem követte, nem figyelt oda, akkor azért észbe kap, és utána jelentkezni fog a képviseletnél, hogy akkor szeretné ezt a dolgot rendezni, ha nem is egy összegben, de részletfizetéssel. A legnagyobb probléma Isten igazából az, hogy ezek a behajtási és végrehajtási eljárások, ezek pénzbe kerülnek a lakóközösségnek. És itt van a mérlegelés, hogy melyik az az összeg, amit be lehet hajtani, melyik, amit nem. Ugye van, amikor több százezer forintot elkölt a társasház egy behajtásra, közben pedig ilyen különböző örökösödési vagy bármilyen más okok miatt ugye behajthatatlannál minősül maga ez az összeg. Ilyenkor ugye semmi nem marad, csak az árverezés. És ugye, hogyha nem csak közös költséggel tartozik, hanem mondjuk banki hitel, vagy egyébként
közműdíjakkal
is egyébként, akkor hátrasorolódik ez a közös költségtartozás, és lehet, hogy egy árverzés után, sajnos láttam már ilyet, a társasházi lakóközösség pénz nélkül marad. Fennáll ez a helyzet, ezért kell a tartozásnak már a kezdeti szakaszában mindenképpen lépnie a közösségnek, hogy ezt az igényét érvényesítse minél előbb. Utólag már lehet, hogy nem lesz mit, és ugye azt a pénzt sem tudja majd a lakóközösség visszaszedni, amit ugye magára a behajtásra fordított. Ezért kell minél előbb lépni a tartozó tulajdonossal szemben. Ezt tudom mondani.
Tehát akkor, ha jól értem, akkor ennek úgy néz ki a sorrendisége, hogy van egy felszólítás, majd miután a felszólítás...
Akár több is, igen.
Igen, megismételt módon nem megy semmi, akkor utána bírósági döntést igényel ez a történet, ugye, ha jól értem?
Hát ugye beadunk egy fizetési felszólítást, egy fizetési meghagyást. Amennyiben az ügyfél ellentmond ennek, úgy bírósági szakaszba kerül ez a történet, tehát ott a bíróság fogja egyébként megítélni a tartozást, ez egy sima bírósági ügy. Amennyiben nem mond ellent ennek 15 napon belül, ugye automatikusan végrehajtásra kerül, és onnantól fogva a végrehajtó eljárhat.
A végrehajtó eljárását követően gyakorlatilag egyrésztről az illető jövedelmeiből, tehát például a fizetéséből is levonásra kerülhet.
Így van. Ha van bejelentett munkaviszonya, akkor annak bizonyos százalékát ilyen jogcímen letilthatják, pontosabban igen. Tehát a munka adóját kötelezik arra, hogy akkor tiltsák le ezt a jövedelmet.
Illetőleg a következő fokozatban pedig akár a lakását is vesztheti.
Kiadhatják árverezésre, igen. Itt egyébként nincs összegszerű határ egyébként egy árverezésnél. Uh-huh. Tehát hogyha nincs behajtható jövedelme, amiből ugye tud törleszteni, akkor akár 60 ezer forintért is egyébként árverezésre tudják bocsátani az ingatlan. Tehát itt érdemes a tulajdonosoknak figyelni, hogy ne jussanak el eddig a szakaszig, mert onnan már nehéz. Rengeteg az eljárási költség, amit már ki kell fizetni. Tehát ne legyen az, hogy mondjuk egy 40 ezer forintos tartozás miatt egyébként 45 ezer forintos különböző eljárási díjakat kelljen kifizetni.
A végrehajtó dönt, hogy megelégszik-e azzal, hogy levonják a fizetésből, vagy a végrehajtó kikéri a véleményét az adósnak is. Értve, bocsánat, tehát akinek tartozik.
A jogszabály mondja, ugye onnantól fogva, hogy végrehajtásra kerül ez az egész tartozás, onnantól fogva a végrehajtó az eljáró személy. Tehát magának, annak, aki a végrehajtást kérte, érdemi beleszólása nincs ebbe a történetbe. Abban az esetben van, hogyha ő küld egy megbízást a végrehajtó felé, hogy állítsák, vagy függesszék fel a végrehajtást. Például lenyilatkozza a közös képviselő, hogy a társaság felé megfizették a tartozást, ezért kéri a végrehajtás leállítását. De azért illúzióink ne legyenek, ennek is van egyébként eljárási költség, amit szintén az adósnak kell kifizetnie. Azért mondom, hogy nagyon könnyű belecsúszni egy olyan történetbe, hogy az ember 40 ezer forint után 46 ezer forint illetéket fog fizetni. Tehát praktikus ezt a fizetési felszólítások után azonnal rendezni, mert akkor az ember nem fog belecsúszni ilyen plusz költségekbe.
Stimmt. Ismét sokat tanultunk. Köszönjük szépen. Bartók Dánielt hallották, a Zuglói ZRT társasházkezelő osztályának csoportvezetőjét. Nem maradt más hátra, mint hogy a műsor elején ígért telefonszámok elhangozzanak. Tehát a Zugló ZRT társasházkezelő osztályának telefonszáma 061-es 422 3040, illetőleg 061-es 422 3060. Ez volt a Közterület című műsorunk. Hallgassátok továbbra is az Zugrádiót. Dani, köszönjük szépen még egyszer. Sziasztok!